Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Február 25-e óta látogatható a HUB új időszaki kiállítása, a közös többszörös. Európai nyomtatott grafika a régi mesterektől a kortárs törekvésekig című tárlat. Az európai sokszorosított grafika több mint fél évtizedes történetét, a klasszikus és kortárs eljárások széles spektrumát szemlélteti a tárlat. A közlemény szerint a Hungarian Art and Business művészeti központ legújabb kiállításának középpontjában a nyomtatott grafika vizuális elemeinek korszakokon átívelő változása és a művészeti ág bővülő formanyagása elvének bemutatása áll. Konya Ábel képzőművész kurátori koncepciója alapján az európai tradícióra épülő tárlat 14 nemzet 52 ismert alkotójának munkáján keresztül arra tesz kísérletet, hogy időben, térben és alkotói hozzáállás szempontjából egyaránt széles skálán mutassa be a műfajban alkalmazott technikákat és művészi látásmódokat. A kiállítás válogatott művei a klasszikus fa és rézmetszetektől, részkarcoktól és litográfiáktól kezdve a szitanyomatokon és mezzotintokon át egészen a modern digitális printekig és számítógépes animációkig a grafikai eljárások átfogó spektrumát tárják fel. A kiállítás anyagának gerincét három gyűjtemény. A Szép Művészeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum és annak tagintézményeként működő Miskolci Galéria, valamint a krakkói Nemzetközi Grafikai Triennálé műtárgyai adják, különös tekintettel a kortárs magyar alkotókra és a lengyel grafika képviselőire. A tárlaton olyan klasszikus mesterek művei szerepelnek, mint például Francisco Goya vagy Giovanni Battista Piranesi, de megjelennek a modern és kortárs művészet emblematikus alakjai is, így például Antoni Tápies, Joseph Beuys, Keserű Ilona Maurer Dóra és Roman Opalka alkotásai, akik a grafika médiumának formai, technikai és konceptuális határait egyaránt újraértelmezték. A tárlat április 19-éig látható a HUB-ban, hozzá kapcsolódóan a Művészeti Központ különböző kísérő programokkal, köztük tárlatvezetésekkel és grafikai foglalkozásokkal is készül.
Esemény.
Március 5-én a Néprajzi Múzeum alapításának 154. évfordulóján ingyenes programsorozattal várják a látogatókat Budapesten. A születésnapi programok bemutatják azt a több mint másfél évszázados gyűjtő, kutató és tudás átadó munkát, amely az intézményt ma Európa egyik legjelentősebb etnográfiai intézményévé teszi. A gyűjteményi kiállításban Xanthus János természettudós néprajzkutató japán és borneói gyűjtését bemutató tematikus tárlatvezetés idézi fel a múzeum alapítás időszakát és a 19. századi tudományos expedíciók jelentőségét. Emellett több kurátori vezetés is lesz, amelyek a múzeum aktuális kiállításaiba engednek betekintést. A kulisszák mögötti szakmai munka is fókuszba kerül. Előadásokon ismerhetik meg a látogatók a múzeum új kiállítás archiválási módszertanát és az online gyűjteményi adatbázis tervezésének dilemmáit, a digitalizáló műhelyben pedig élőben követhető végig, miként válik egy sérülékeny üvegnegatívból nagy felbontású, kutatható digitális állomány. A programok között könyvbemutató, tudománytörténeti kamara kiállítás is várja a nagy közönséget a Néprajzi Múzeum napján. Március 5-én zenei programok is lesznek, pásztor és parasztdalok csendülnek fel hagyományos előadásmódban, majd az Egressi Brass Band koncertje zárja az estét. Ezen kívül egész nap szavazhatnak a látogatók a gyűjteményi kiállítás top 10 tárgyára is.
Történelem.
Elkészült a jeruzsálemi Szent Sír barokk mássának restaurálása a Veszprémi Várnegyedben. A különleges építmény húsvétkor már felújított állapotában lesz az ünnepi liturgia része. A megközelítőleg 350 műtárgyat, többek között barokk, rokokó és későbbi korokból származó bútordarabokat, síremlékeket, különleges reneszánsz és barokk festményeket, valamint több száz éves nyomtatványokat restaurálnak a szakemberek a Veszprémi Várnegyed megújításának részeként. A Szent Sír a Veszprémi Főegyházmegye gyűjteményének egyik legizgalmasabb darabja, amely egy régi hagyományra emlékeztet minket. Különlegessége, hogy úgy készítették el, hogy 4 férfi egy óra alatt fel tudja építeni és el tudja bontani, idézi az összegzés Nagy Veronikát, a Főegyházmegyei Múzeum igazgatóját. Az ugodi plébánia templomból származó Szent Sír minden bizonnyal egy általános hagyomány emléke, a maga nemében egyedülálló, mert az utolsó ilyen szakrális műtárgy, amit ismerünk, a hozzá hasonlók sajnos elkallódtak, elpusztultak.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Magyarország vár. Tokajban túráz, ha tudásra is szomjazol. Tokaj hegyalja nem csak a bor miatt világhírű. Ez a világon elsőként már a 18. században zárt borvidékké nyilvánított táj, az aktív felfedezők paradicsoma is, ahol több tanúsfény mentén és panorámás dűlők között tanulhatunk izgalmas múltról és gazdag borkultúráról. A Tokajból induló, Kopaszhegyet megkerülő körtúra az állomással szembeni Szerelmi Pince sorról indulva vezet be a Lencsésvölgyi bánya területére. A löszfalak közötti kaptató igazi fizikai kihívás, de a csúcson, a tévétorony tövében megpihenve, páratlan kilátás kárpótol. A túra közepes nehézségű, 15 kilométeres távval és 742 méteres szintemelkedéssel. A dűlőtúrák a borvidék eszenciáját adják. Ezeket általában szervezetten kínálják nagyobb borászatok, gyakran gasztroélményekkel összekötve. A szőlőterületek múltját, geológiáját, művelését és mikroklímáját testközelből ismerhetjük meg, miközben gyakran borkóstolóval zárul a séta. Tokajban a 7 szőlő tanösvény például 3 eltérő nehézségű ösvényt kínál. Akik a városi élményt keresik, Tokaj történelmi magját is bejárhatják. Rövid gyalogtúrával megtekinthető a Dezsőfi kastély, a 11. században épült Jézus szíve templom, Klapka György ágyugolyós háza és a zsinagóga. A bodrogparti sétány kimondottan családbarát sétaútvonal. Az Erzsébet királyné hídtól jobbra húzódó, 2 kilométeres sétány játszótérrel, kombiparkkal és pihenőteraszokkal biztosít feltöltődést. Tarcalon a gróf Degenfeld szőlőbirtok felett álló barokk kápolnához tanösvény vezet, amelyet vulkáni eredetű kőzeteket bemutató támfal szegélyez. A kápolna minden év október 15-én zarándok helyé válik. Szent Teréz napján a tarceliak itt kezdik meg hagyományosan a szüretet. Erdőbényén a béres szőlőbirtokon kiépített 5 kilométeres, 10 állomásos tanösvény a szőlőművelő ember és a természet kapcsolatát mutatja be a szőlő fejlődésétől kezdve a borkészítésig. Az ismeretterjesztő gyalogösvény a Lőcsedűlön vezet keresztül, festői panorámával és informatív táblákkal. 5 látnivaló Tokaj hegyalján. Első, Szerelmi Pince sor Tokaj. Romantikus présházak, legendás tokai borok és a Kopaszhegy túra kapuja. Második. Finenc-dombi kilátó, Tokaj. A 2 folyó, a Bodrog és a Tisza találkozása madártávlatból. Harmadik. Tokaj belváros. Klasszicista és barokk épületek, hangulatos utcák, történelmi séták és borospincék. Negyedik. Tarcali bányató. Az áldó Krisztus szobor szomszédságában található türkiszkék színű bányatavat csapadék és forrásvizek töltötték fel. 5. Fesztiválkatlan. Egykori külszíni bánya, ma Tokaj kulturális szíve nyáresti koncertekkel és előadásokkal.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Ma egy olyan könyvet hoztam, amely kiskamaszoknak íródott, és olyan témáról szól, ami őket nagyon foglalkoztatja, de nem biztos, hogy mernek vagy tudnak róla beszélni. Felnőttekkel különösen, szóval néhány mondat a főszövegből. Képzelj el egy kérdést, ami mindent felforgat és hatalmas nyomozásra késztet. Király Léna Rózának, a 3. B-osztály egyik kedvelt személyiségének, a tánccsapat tagjának, a napközi egyik egyszemélyes szórakoztató központjának, a Csupa Csoda csajcsapat megalapítójának pont egy ilyet tettek fel az iskola udvaron. De mi köze van ennek a kérdésnek egy legjobb barátnőhöz, egy ninja pályához, egy lánybandához, egy a fiúk pozitív tulajdonságait értékelő játékhoz, egy nagyszabású meglepetés hadjárathoz és egy összetört felsős fiú szívhez? Erről szól ez a kötet, a címe Léni és a szerelem, szerzője pedig Kozma Csé Andi. Derüljön ki, mi inspirálta őt, a Léni és a szerelem íróját.
Van egy fantasztikus könyv, a Kobi Yamadának a Mit kezdjünk egy ötlettel című könyve. Ugye arról szól, hogy ha van egy ötleted, egy vágyad, egy álmod, akkor azért, hogyha küzdesz és tényleg beleteszed az időd, a szereteted, az energiát, akkor abból igenis valóra válhat az, amiben reménykedsz. Ebben a könyvben az illusztráció is egyébként fantasztikus. A vágyak egy ilyen arany tojásként vannak lerajzolva. És az a könyvnek a vége, hogyha hiszel benne és dolgozol érte, akkor ez az arany tojás, ez ki tud kelni. Bennem megvolt ez az én könyvemnek az ötlete, és amikor levettem ezt a polcról, akkor jött egy ilyen villámcsapásszerű felismerés, hogy te jó ég, hát nekem van egy ilyen arany tojásom is, hogy akkor igenis tényleg én is utána megyek és foglalkozom vele. Nagyon szerencsés vagyok, mert különleges kapcsolatom van a lányommal. Ő nagyon szereti beavatni a kis életébe, az iskolai mindennapjaiba. Egy egészen kivételes iskolának a legfantasztikusabb osztályfőnöke a miénk, és olyan biztonságos, szeretetteljes közeget biztosít az ő mindennapjaiban, hogy már önmagában ez olyan dolog volt, amiről így szívesen írtam volna, és amiben egyszerűen jó érzés részeltetni azokat, akik ennek nem tudnak a mindennapokban részesei lenni. Úgyhogy ez a kettő vonal volt, ahogy indult az egész, illetve hát egy ténylegesen feltett kérdés, hogy mi is az a szerelem, anya. Én vettem egy nagy levegőt, és megpróbáltam megválaszolni, és hát arra jutottam, hogy ha már ezt így első szuszra is egy fél órában sikerült megválaszolni, akkor lehet, hogy ezzel érdemes tovább foglalkozni, és akkor cizellálni akár egy könyv formájában is.
Ahhoz, hogy a hallgatók is értsék, hogy hogyan szól ez a könyv a szerelemről, beavatod egy picit őket?
A könyv egy harmadikos osztályról szól, ott is természetesen vannak ilyen kiemelkedő fontosságú karakterek. A könyvnek a főszereplője Király Léna Róza egy harmadik B-osztályos tanuló, aki egyébként nagyon népszerű, sok barátja van, rengeteg mindenben részt szokott venni, programokat szervez, és egyébként is így szeretettel fordul nagyjából mindenki felé. Pont ezért lepi meg a többieket, amikor az egyik napközis délutánon a szerelemről beszélgetnek, és akkor itt kiderül, hogy Léni még nem szerelmes. És látja maga körül ezeket a döbbent tekinteteket. Itt mindig rögzíteni szoktam, hogy arról abszolút nincsen szó a könyvben sem, hogy bárki gúnyolódna vagy csúfolódna azzal, hogy Léni nem szerelmes, ezek ugye tények, tehát mindenkit megtalál a szerelem előbb vagy utóbb, és ő még nem tart itt. Azt szerettem volna mindenképpen átadni, hogy ha szerelmes vagy, akkor biztonságban is szeretve kell érezned magad. Ez szerintem mindennek az alfája és omegája, amiből, hogyha akarunk egy hóembert építeni, akkor ez az a pici labda, amit elkezdünk így hengergetni, amire aztán tapad a többi dolog, ami még fontos lehet a szerelemben.
Mindenki a lebegést, pillangókat a hasban, elsőre a szerelemről ezt mondaná, és akkor itt jössz a biztonsággal, ami nagyon fontos dolog. Tehát egy nagyon értékes üzenet, és ezen én felnőttként meglepődtem.
Igen, természetesen egyébként én is úgy gondolom, hogy ezek a pillangók, ezek hozzátartoznak ehhez az érzéshez, főleg ugye még gyerekkorban, ahol hát, hogyha lehet így mondani, talán egy kicsit felszínesebb ez az érzés, de én úgy gondolom, hogy az, hogy közvetítsem azt, hogy értékes vagy is, szeretve kell, hogy érezd magad, az egy lényeges dolog. És hogyha ez ilyen kicsiként el van plántálva az agyakban, meg a szívekben, akkor később sok minden rossztól tudjuk megúvni őket. Megkeresett egy gyerekpszichológus anyuka, aki a 10 éves sikerlányainak vette meg a könyvet, és valamiért úgy érezte, hogy nekünk így beszélnünk kell, és nagyon sok ponton visszaigazolta a könyvnek a történéseit szakemberként. Gyakorlatilag ilyen jóváhagyólag, meg biztatólag, hogy igen, ennek így kéne működnie, és hogy sajnos azt látja, hogy gyakran nem így működik.
Elmondod, hogy milyen játékot találtál ki nekik? Egyébként én lehet, hogy be is vezetném osztályfőnök jó órán, hogy nem tudom, iskolákban, napköziben, hogy játszunk ilyeneket.
Képzeld el, hogy a könyvhöz készült egy olvasónapló, és nekem is szánt szándékom az, hogy tovább vigyem ezt a pozitív gondolkodást így a gyerekek fejében. Úgyhogy az olvasónaplóban is van egy olyan feladat, ami kifejezetten ezekre a jó tulajdonságokra reflektál, és azokat kéri, hogy írjanak egymásról, úgyhogy ez az olvasónapló részében is továbbon vívja a történetnek. A történetben szereplő játék az az, hogy a lánycsapat kitalál egy játékot az iskola udvarán, és akkor felállítanak egy ilyen ninja pályát, egy ilyen akadálypályát gyakorlatilag, és főszabály szerint ezt maguknak állítják össze, de aztán természetesen a fiúkat is elkezdi érdekelni a dolog, hogy hú, hát akkor ők is érzik ennek a kihívás részét, és hogy akkor szeretnék megmérettetni magukat a lányok ellen. A lányok első körben nem nagyon lelkesek, aztán úgy vannak vele, hogy jó, persze, akkor legyen, viszont legyen tétje a dolognak, és akkor legyen egy fiúk-lányok elleni mérkőzés. Viszont a lányok abban maradnak, hogy összeszedik a pályát éppen teljesítő fiúnak a pozitív tulajdonságait, azokat a tulajdonságokat, amibe akár bele is lehet szeretni, amiket igazán értékelnek a másikban, amit nagyon szerethetőnek tartanak. Ugye ebben nagy segítség volt, hogy a lányom sokat mesél. Szóval én annyira élem ezeket a mindennapokat, hogy szinte ott ültem a padon a történetbeli lányokkal, és nevetgéltem velük. Úgyhogy abszolút első kézből, ha lehet így mondani, kapom az információkat, úgyhogy gyakorlatilag a könyv magát írta.
Nem számít spoilernek, hiszen nem azok a gyerekek hallgatják ezt az adást, akik majd el fogják olvasni a könyvet, amivel talán a szüleik. Elmondod, hogy ennek a kötetnek a végére már mi történik Léniben, és milyen felismerésekre jut?
A könyvnek a vége az az, hogy ugye az utolsó fejezet előttig számot vett magában, és akkor arra jut, hogy hát nem nagyon tud elképzelni olyan történést, ami őt ebből a lelki egyensúlyából ki tudná zökkenteni a számára már ismerős fiúkkal kapcsolatban. Léniről tudni kell, hogy ő a könyvben egy igazi káoszkapitány, az az igazi késős, aki 50 darabra hullik reggelente, vagy akár csak az adódó nehézségeket is így nehezebben ugorja meg, és az utolsó fejezet reggelén is késve indul iskolába, helyet foglal a padjában, és mivel pár hete már egyedül ül, ezért teljesen szétpakol maga körül, amikor is ugye belép az osztályfőnök, és közli, hogy akkor kedves 3B, megérkezett az új osztálytársatok, és akkor fogadjátok szeretettel a csapatban Vincét, és ugye kilép az osztályfőnök mögül az új fiú, és ott így minden végigfut Lénin, a hideg gombócot ér az a torkában, elkezd izzadni a keze, egy zsáklepkét eresztenek el hirtelen a gyomrában, és akkor nyilván mélyül ez az első látásra adott szimpátia azzal, amikor természetesen mellé ül a padba, és akkor őt kérdezi, ugye a beszélgetéseik alapján is folyamatosan egyre szimpatikusabbak egymásnak, és akkor így ott van lebegtetve a könyvben, hogy akkor, na most már akkor Léni is tisztában van, vagy hogy akár őt is tudjátok kérdezni, hogy mi is az a szerelem, mert most már első kézből tud nektek információval szolgálni róla.
Léni és a szerelem, Kozma Csé Andival beszélgettünk első könyvéről, a szerző magánkiadásban jelentette meg ezt a könyvet, de a neten rákeresve könnyű megtalálni, és még könnyebb kapcsolódni a történetéhez.
Facebookon a Léni Plus, mint egy ilyen megjel összeadásjel, könyvsorozatként vannak fenn az újdonságok a könyvvel kapcsolatban. Instagramon pedig Léni és a szerelem.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.